Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Közlekedési lámpa segíti a jövőben a bekecsi lakosok életét. Új tanszékkel bővült az idei szemeszterben a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem. Évente 1-2 millió növényt ültet az Egererdő ZRT, többek között a Mátrában is. Átadták az újjáépített karcagi Manóliget bölcsőde épületét. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Közlekedési lámpa segíti a jövőben a bekecsi lakosok életét. A gyalogosok biztonságát elősegítő berendezés szükségességét a településen működő és szeptembertől tovább bővülő általános iskola diák létszáma indokolta, mondta el dr. Bodnár László polgármester.
Bekecs község önkormányzata tisztában van azzal, hogy Bekecs tranzit település. Ez azt jelenti, hogy a Honvéd utcán, a főutcánkon nem csak mi járunk, hanem bizony azok is, akik Miskolc irányába vagy hazafelé tartanak, Medgyasszó, Monok, Legyesbénye és más településeknek a járművei. Ezen a útszakaszon, a Honvéd utcán a forgalomszámlás szerint akár 3000 jármű is elhad egy nap. És ezen az útszakaszon található számunkra a legfontosabb az általános iskolánk. Mint azt nagyon jól tudjuk, hogy az idén ősszel két első osztályunk indul, plusz egy gimnázium osztályunk, ez bizony 40 gyerekkel többet jelent. Rendkívül megtisztelő ez számunkra, ugyanakkor feladatot is ad egyben. Régi vágyunk volt az, hogy a közlekedés biztonságát növeljük településünk területén. Ennek egyik első jele volt, amikor gyalogátkelőket hoztunk létre, egy ciklussal ezelőtt a postánál és a polgármesteri hivatal előtt. Ez nagy lépésnek számít, de nem elegendő. Kereste az önkormányzatunk azoknak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne az autós forgalmat mindinkább olyan szinten szabályozni, hogy a közlekedést biztonságosabbá tehessük. Megmondom az őszintét, legszívesebben Meredimölőkai küszöböt népies nevén fekvőrendőt szerettünk volna telepíteni, de mindazt nagyon jól tudjuk, ez nem lehetséges a közút által gondozott állami tulajdonban lévő településeket összekötő utakon. Ekkor merült fel az ötlet, hogy közlekedési lámpa kerüljön általános iskolánk elé. Azonban a közlekedési lámpáknak is számos típusa van. A leggyakoribb mondhatni fogalmazunk úgy a sárga villogó, de az igazándiból nem edukálja az autósokat, hanem csupán fölhívja a figyelmet a gyalogos forgalom jelenlétére az úttesten. Önkormányzatunk kereste a lehetőséget, hogy egy teljes, komplett, minden ízében a gyalogosokat segítő és a forgalmat is csillapító közlekedési eszköz telepíthessen. Kerestünk rá pályázatot, de erre nem találtunk, ezért saját forrásból jelentős összegből valósítottuk meg a közlekedési lámpát. Ez az eszköz arra képes, hogy elsődlegesen gyalogos vezérelt. Ez azt jelenti, hogy mindkét oldalt a gyalogosok képesek egy-egy nagy sárga nyomógombbal aktiválni a lámpát, ami után pirosra vált, az autókat megfogja, és a gyalogosoknak mintegy 15 másodperce lesz átérni az egyik pontból a másikba. Ezen kívül a lámpa rendelkezik egy igazi közlekedés lámpa funkciójával és radar funkcióval. Ez arra szolgál, hogy 100-100 méterrel előre lát a közlekedés lámpa érzékelő egysége, és aki 50 km per órát, ha megjegyzem, hatóságára előjött sebességhatár, meghaladó sebességek közlekedik településünkön, az előtt a lámpa pirosra vált. Aki viszont 50 km per óránál kevesebben halad, az előtt természetesen a lámpa nem fog aktiválódni.
Új tanszékkel bővült az idei szemeszterben a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem. Dr. Bolvári Takács Gábor alapító rektor kapott megbízást a művelődéstudomány kutatásával foglalkozó egység vezetésére, melyben a térség több településéhez kötődő történeti kutatás fog a középpontban állni, mondta el a tanszékvezető.
A Tokaj-Hegyalja Egyetemen ez év március 1-ével új tanszék alakult, a neve Regionális Történeti és Művelődés Kutatási Tanszék, amelynek a vezetésére Kéri Szabolcs rektor úr által én kaptam megbízást. Maga a tanszéki koncepció az nem előzmény nélküli, Az egyetem 2021 óta létezik, és alapító rektorként tudom, hogy már az első időszakban fontos kérdés volt, és fő kutatási irány, hogy segítsük ennek a térségnek a művelődés történeti hagyomány megismerését. Ennek a legújabb kori történeti kutatására alakult most ez a tanszék, 19-20. Századi időszakot fogjuk vizsgálni. Három kutatási főirány a személyállomány az oktatók körében. Az első az iskolavárosok kutatási program, Sárospatak iskolaváros, nevelés történeti hagyománya példaértékű. A másik egy tokai borvidék történeti irány, amely elsősorban a dűlőtörténet, palackozás történet, címke történet, tehát a tokai bor, mint palackozott termék történetét mutatja, tehát alapvetően nem agrárgazdasági megközelítésű. A harmadik rész pedig Közép-Európa tanulmányok kutatási program címet viseli, amelyben Sárospatak központtal lényegében a balti térségtől az Adriáig terjedő európai sávot tekintjük kutatási területnek. Amikor az egyetem megalakult 2021-ben, létezett egy társadalomtudományi tanszék, amelynek a vezetője voltam, és ott ezeket a kutatási irányokat részben már megkíséreltem megalapozni. Az egyetem indulásakor számos egyéb feladatot kellett megoldani, és ezért ez nem mondjuk úgy, hogy nem volt a fő tevékenységek között, de azok az emberek, akik részt vettek ebben, azok továbbra is vállalták a munkát, és most újult erővel ennek az új tanszéknek a keretében tudjuk ezt folytatni. A Pataki Diákvilág anekdota kincse országosan egyedülálló sorozat. Nem ismerek olyan iskolát, amely ilyen terjedelemben és ilyen hosszan időben, ilyen hosszan ezt folyamatosan kiadta volna. Itt lényegében egy majdnem 100 éves történetről beszélünk. 1927-ben jelent meg ennek a sorozatnak az első kötete. A neve tartalmazza a címe anekdotákat közöl. Mindenkori diákok visszaemlékezéseit, és az első kötetben annak idején egészen a 19. századig visszamenőleg jelentek meg különféle történetek, sztorik. Ugyan az anekdota az jellemzően csattanós történet, vidám, hangvételű, tehát ezek a könyvek, ezek szórakozási céllal olvashatók, egyúttal fontos iskolatörténeti források. Aztán újabb kötet megjelent még az 1930-as években, és aztán sokáig csend volt. A rendszerváltás után a 90-es években folytatódott a sorozat. 2012-ig további három kötet megjelent még. És most egy újonnan fölfedezett kézirat, Galgóczi Gyula diák emlékeinek a kézirata, amely az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje diák időszakát tartalmazza, tökéletes alapot szolgált annak, hogy felvegyük a sorozat folytatását, és pont ennek a tanszéknek a kiadványai keretében, Comenius Társaság közreműködésével ez a kötet megjelent most.
Évente 1-2 millió növényt ültet el az Egererdő ZRT többek között a Mátrában is. Bár a társaság a természetes megújulásban hisz, szükség van a pótlásra. Országszerte 5 év alatt 184 millió fát ültetnek el az állami erdészeti társaságok és a magánerdőgazdálkodók. A klímasemlegesség elérése érdekében a cél az, hogy 2023-ra az ország fával borított területeinek aránya 27%-ra emelkedjen, amely jelenleg 25%-on áll. Ősz Gusztávot, az Egererdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesét Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Igazából 2019-ben indult az országfásítási program, ez az Agrárminisztériumnak egy összehangolt fásítási és erdősítési program sorozata, amelynek az elsődleges célja az egyébként, hogy 2030-ra az ország erdővel fával borított területének az aránya elérhesse a 27%-ot. Jó minőségű, változatos fafaj összetételű és hosszú távon is fenntartható faállományokat hozunk létre ennek keretében, illetve hoznak létre ennek keretében, melyek a termőhelynek is megfelelő fafajokból tevődnek össze. Ugye ez biztosítja azt, hogy minél jobban ellenálljon a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak, illetve hosszú távon fenntartható legyen. A további célja ennek a programnak, hogy a magyar kormány felhívja a figyelmet arra a több mint 2 millió hektár erdőterületre, a magyar erdőterületekre, amit feltétlenül óvni, védeni szükséges, hiszen az ország klíma céljai szempontjából kiemelt jelentőségűek ezek az erdőterületek, hiszen szénelnyelőként működnek ezek az erdők, tehát gyakorlatilag a klímacélok megvalósításánál elengedhetetlenek ezek az erdők. Egyébként az országfásítás programsorozat az több területen zajlik.
Most az Egererdő ZRT területéről beszéljünk már, mely területeket érinti az önök területén.
Az országfelsített programban az Egererdő ZRT több ponton be tud csatlakozni. Egyrészt állami erdősítési mintaprogramokban veszünk részt. Ennek keretén belül közel 24 hektáron ültettünk az elmúlt néhány évben erdőket. Ezek jellemzően őshonos erdők, cseres, tördes erdőállományok, de arra törekszünk mindig, hogy minél többel egy fafajt is beültessünk ezekbe a cseres, tölgyes erdőkbe, hogy minél változatosabb, minél jobban ellenálló erdőket tudjunk létrehozni. Ezek által, illetve szegélycserjéseket is telepítünk az erdők szélére, hogy majd a későbbiekben az erdőklímát ezek az erdők minél jobban meg tudják tartani, illetve nyilván a szegélycserjéshez is különböző élőlények kötődnek, tehát a biodiverzitásra is nagy hangsúlyt fektetünk, illetve az erdősítési mintaprogramokon kívül újszülöttek erdeje programjaiban veszünk részt, amelynek keretében az elmúlt néhány évben 16,7, majdnem 17 hektár szintén őshonos fafaj összetételű erdőt ültettünk.
A kormány az élet minden területén támogatja a családokat. Legyen szó például az anyagi biztonságról a családbarát adórendszeren keresztül, az otthonteremtésről a CSOK pluszon keresztül, illetve a szülők újbóli munkavállalásáról, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Karcagon. Hornung Ágnes az újjáépített karcagi Manóliget bölcsöde épületének ünnepélyes átadóján azt mondta, a beruházás mérföldkő a városban és a térségben élő családok számára. Egy fejlesztés mindig közös döntésen múlik, hangoztatta, hozzátette. Az ország települései, ahogy Karcag is, akkor tudnak a legjobb ütemben fejlődni és gyarapodni, ha az ott élők pontosan tudják, hogy mit akarnak, és kellő hangsúllyal képviselik az álláspontjukat. Beszámolt arról, hogy a négy csoportos Manóliget bölcsőde több mint 700 millió forintból épülhetett meg. Ebből a városnak mintegy 35 millió forint önrészt kellett biztosítania. Szepesi Tibor Karcag polgármestere a négy csoportos 56 férőhelyes bölcsőde átadóján kiemelte. A fejlesztés a bölcsőde fejlesztési programon belül nyújtott 672 millió forint támogatásból és az önkormányzat által biztosított 35 millió forintnyi önerőből valósult meg. Arról beszélt, hogy a városban több neveléshez, oktatáshoz köthető beruházást adtak át az elmúlt időszakban. Ezek közül említette, hogy teljesen felújították a Varró úti bölcsődét, 22 új férőhellyel bővítve az intézményt. Aki bölcsődét épít, az bízik a jövőben, és mi Karcagon bízunk a jövőben, mondta. Egy ilyen beruházás nem szól és nem is szólhat másról, mint a jövőről, az eljövendő nemzedékek biztonságáról, hangoztatta. A bölcsődék fejlesztésével, az új férőhelyek kialakításával a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci visszatérésének elősegítését is támogatják, közölte a polgármester. A korábban 42 férőhelyes bölcsőde 56 férőhelyesre bővült, hangzott el a Manóliget bölcsőde átadóján. Az eseményen jelen volt mások mellett F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Fazekas Sándor, fideszes országgyűlési képviselő, Berkó Attila, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főispán és Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken délnyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely szakadozik, gomolyosodik, és emellett is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amely mellett általában több órára kisüt a nap. Több felé és akár több hullámban várható záporzivatar, délután délnyugaton heves zivatar is lehet. A déli szél megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 29 fok között valószínű. Nyugatról kelet, délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 30-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Ázott többenyék, kölcsön adta rám az ég. Rongyányi cipő, amíg bírta itt felé. Éjszakák sűrűjén vágtam át a fényes izzó naptüzé. Arcomon hordtam szét, gyöngyház színű tengeren könnyű csónak szállt velem. Most újra, újra itt vagyok, napot hoztam, csillagot. Drága kő, vízbe hull, a mélyben elveszel. A bársony megpakul, ezüst tükröm megrepel. Szélvihar szórta szét a pénzemet. Kopott várok pohara, végül holdus vette meg. Minden kincsem oda lett, nem hozhattam más neked. Napot hoztam, csillagot, nézd a két kezem, nézd csak, hogy ragyog.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Okos zebra hívja fel a figyelmet a gyalogosokra az Egri Cifra kapu úton. Izgalmas eredményekre számítanak Miskolcon a közelgő önkormányzati választáson. Ezek mai műsorunk főbb témái. Okos zebrán haladhatnak át ezentúl a gyalogosok Egerben a Cifra kapu 138 szám előtti gyalogátkelőn, melyet ma adtak át. A Generália Biztonságért Alapítvány tavaly közönségszavazást indított azzal a céllal, hogy egy olyan magyar város gazdagodjon okoszebrával, ahol eddig még ilyen nem létesült, de a baleseti statisztikák indokolnák. A szavazás első helyezettje ugyan Mohács lett, ám a szoros eredményre való tekintettel a több mint 21 ezer szavazatot kapott második helyezett Eger is megkapta a lehetőséget. Mincér Gábor alpolgármester szerint célszerű lehet elgondolkodni azon a városvezetésnek, hogy eleve ilyen okos zebrák létesüljenek a városban.
Hangzott itt, hogy már nagyon-nagyon sokat telepítettek, több mint 200-at itt országszerte, és én úgy gondolom, hogy Eger is egy ilyen város, ahol az elmúlt 7 évben 5000 autóval nőtt, csak Egerben ugye az autó tartóknak a létszám, vagy ennyivel nőtt az autó szám, és hogy az agglomerációt is pluszba hozzá kell számolni, akik ide járnak ugye munkát végezni. Tehát leterheltek az útjaink, és itt a mögöttem látható Cifrakapu utca. Erre egy nagyon jó példa, hiszen az egyik fő közlekedési út, reggel is délutáni órákban is nagyon nagy terhelt forgalommal, és itt találtunk helyet erre az okos zebrára, vagy itt gondoltuk úgy, hogy lehetne ezt az okos zebrát kivitelezni, ugye, ami a Generáli Biztonságért Alapítvány hirdette meg ennek az okos zebrának a megépítésére a lehetőséget, egy közönségszavazást 2023-ban, és ugye Mohács nyerte, de az Egri színhely is több mint 21 ezer szavazatot kapott, ezért úgy döntött az alapítvány, hogy akkor Egerbe is helyeznek egy okos zebrát, ugye ennek kicsit több mint 4 millió forint volt a kialakítási költsége, amit 100%-ban az alapítvány fedezett. De én úgy gondolom, hogy a város is elgondolkodhat azon, nyilván költségvetés függvénye, hiszen maga egy zebra építése is már nagyon drága manapság, de az, hogy ha már építünk, akkor lehet, hogy azon célszerű elgondolkodni, hogy alapvetően ilyet építsünk, tehát már egy okos zebrát csináljunk, főleg ha új zebráról van szó, új zebra kialakításáról, hiszen ugye ez a LED típusú fényjelzés, ez zebra jobban fölhívja az autósok figyelmét arra, hogy éppen ott egy gyalogos halad át, és ugye a rendőrségi statisztikákból is láthatjuk, hogy sajnos a gyalogos gázolás azért egyre gyakrabban fordul elő, valószínűleg a megnövekedett forgalom miatt. Egerben is volt sajnos erre példa, sőt halálos kimenetelű gyalogos gázolás is történt, és nyilván egy ilyen jellegű fényjelzés, egy ilyen figyelemfelhívó fényjelzés nagyban segíthet az autósoknak, hogy észrevegyék a gyalogost, és ezzel elkerülhessék az ilyen jellegű balesetet.
Szűcs Alfréd, a kivitelező Pearl Enterprises Kft. Projektvezetője az okos zebra működését is ismertette.
Gyakorlatilag ez a rendszer az úgy működik, hogy a gyalogátkelő helynek a két oldalán elhelyezünk egy-egy érzékelőt, amelyek érzékelik a gyalogosnak a mozgását, és hogyha egy bizonyos távolságon belülre ér a gyalogátkelő hely széléhez közeledve, akkor aktiválódnak az útburka behelyezett ledek. Gyakorlatilag ez úgy működik, mint hogy még mielőtt a gyalogos lelépne a gyalogátkelő helyre, már aktiválódnak a ledek, és már jelzést adnak a gépjárművezetőnek, tehát amikor a gyalogos lelép a járdára, akkor már megállásra késztetik a gépjárművezetőket. Tehát és ez a villogás mindaddig tart, amíg a másik oldalra át nem mennek a gyalogosok, és a járdára újra fel nem mennek. A rendszernek a része egyébként még kettő darab kiegészítő kiemelt világítás, amely alkonkapcsolóval működve akkor kapcsolódik fel, amikor erre legnagyobb szükség van, és akkor kapcsolódik fel, amikor már nincs szükség. Ezzel a két kiegészítő világítással a gyalogátkelő helynek a járda kapcsolatát világítjuk meg, tehát gyakorlatilag azt a részt, ahol a gyalogosok még biztonságban közlekedhetnek a járdán, tehát ezeket a részeket világítjuk meg, és ezért is hatékonyan tudjuk segíteni a gyalogosoknak a biztonságos közlekedését.
Milyen költségráfordítással bír egy ilyen okos zebra kialakítása?
Ugye ez minden helyszín más és más. Ez a rendszer, ami itt van mögöttünk, ez körülbelül a 4 millió forint összegből valósult meg, bruttó 4 millió forint összegből. Ebben a telepítés, engedélyeztetés és a hálózati csatlakozásnak a kiépítése is benne van.
Fekete Sándor, a Miskolci Egyetem politológusa szerint a miskolci önkormányzati választásnál az ellenzék megnehezítette a saját dolgát, ugyanis a jelenlegi városvezetés kettészakadása miatt két polgármesterjelöltet is fognak indítani a Fidesz-KDNP jelöltjével szemben, ami ronthatja majd a pozíciójukat. Ez a hármas szembenállás pedig a választókerületekben is izgalmas eredményeket hozhat majd.
Nagyon egyszerű a helyzet, én azt gondolom, hogy ha megkérdezzük az átlag miskolcit, aki a közélettel tisztában van, akkor egyetért majd velem, legalábbis bízom benne. Miskolcon három potenciális polgármester jelölt van, Tócántai József, Varga Andrea Klára és Barkai László. Aki mást mond, az valószínűleg nagyon elfogult, vagy hát vagy nem tudom, de a lényeg az, hogy ők hárman a potenciális esélyesek. Vannak azok a jelöltek, akik csak azért indultak, mert hát ez egy jó bulinak tűnik, vagy akár a vállalkozásom népszerűsítését szolgálja. A Mi Hazánk jelöltje, illetve Lehocki Spider László pedig azok a jelöltek, akik jellemzően egy nagyjából 3-5%-nyi támogatottságot tudhatnak majd maguk mögött. Ők már látható jelöltek, tehát nem a futottak még kategória, de hát arra korán sem gondolok, hogy bármelyikük bele tud szólni a korábban említett három polgármester jelöltnek a versengésébe.
Milyen pártok állnak a hátuk mögött ennek a három esélyesnek?
A Tócántai József mögött ugye egy lokálpatrióta egyesület áll, és természetesen a Fidesz, bár azért próbálták az óriás plakátokon minél kisebbre venni ugye a Fidesz logót. Ez egy országos tendencia, és egyértelműen az a legfontosabb üzenete, hogy itt nem a Fidesz akar önkormányzati választásokon indulni, hanem sokkal inkább a Fidesz csak támogatóként lép fel, és a helyi egyesületeket, a helyi lokális csoportosulásokat próbálja meg támogatni. A Barkai László mögött egy viszonylag széles koalíció jött létre, bár nagyon érdekes az összetétel, hiszen itt együtt van a DK, együtt van az MSZP, együtt van az LMP, ugye ebben a támogatói körben, és a Varga Andrea Klára mögé került a Momentum, illetve a Jobbik, valamint a Függetlenek Szíve Egyesület, amely 2019-ben Veres Pál mögött állt, tehát egy nagyon-nagyon érdekes konglomerátum jött létre, hogyha egy kicsit megnézzük ezt, és egy picit megkapargatjuk a felszínt, akkor azt találjuk, hogy a 2019-ben Veres Pál mögött álló ellenzéki összefogás ketté szakadt. És ennek a ketté szakadásnak látjuk a jeleit abban, hogy jelenleg két polgármester jelölt is van ezen az oldalon.
Most pedig akkor nézzük meg a Miskolcnak a választókerületeit, hol várható nagyobb megmérettetés?
Tehát én most alapvetően nem vizsgálnám a Fidesz által támogatott jelölteket, pontosan azért nem vizsgálom, mert ők, hogy úgy mondjam, egyedül vannak a képviselőjelöltek szintjén. Sokkal inkább érdemes megnézni azokat a párokat, ahol a Függetlenek Szíve és a DK-s pártszövetség csap össze. Hogyha ilyen körzeteket keresünk, akkor például a hetes körzetben Fodor Zoltán és Csaballik Zsuzsa fognak összecsapni, tehát olyan nevek, akik azért itt városi szinten nagyon komoly támogatottságnak örvendenek, és hát várhatóan nagyon-nagyon megoszlanak majd köztük a szavazatok. Vagy a 9-es körzetben Szegedi Judit és Mokrai Mihály, akik szintén ugyanennek az ellenzéki csapatnak voltak valamikor a közös harcosai, és most egymás ellen fognak indulni. És hogyha még egyet mondhatok, akkor pedig a 12-es körzetben, ahol Simon Gábor és Szűcs Tamás fognak megküzdeni egymással, ráadásul ott Hollósi András a fideszes jelölt, tehát hogy még egy nagy név látható itt a...
Akkor három nagy névből valaki ki fog esni.
Hát ketten is kiesnek, bizony, ketten is kiesnek, ha csak a kompenzációs listán ugye valaki nem kerül be közülük. Tehát látható, hogy ezek mondjuk úgy, hogy ellenzéki csatatérkörzetek, tehát olyan ellenzéki csatatérkörzetek, ahol ismert, korábban is politizáló és jó nevű ellenzéki politikusok fognak összecsapni. Itt látható azért az ellenzéknek egy komoly hiányossága. Van 18 egyéni választókerület Miskolcon, hogyha a korábbi szövetségesek koordinált indulást tudtak volna végrehajtani. Tehát leosztják ezt a 18 körzetet a saját csapatuknak megfelelően, akkor sokkal nagyobb eséllyel vehették volna fel a versenyt a Fidesz jelöltjeivel szemben.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Helyezzük a szemlélés örömét a birtoklás öröme elé, mondta Ferenc pápa katekézisében. Május 29-én a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya új katekézis sorozatot kezdett, melynek címe A lélek és a jegyes. a Szentlélek vezeti Isten népét Jézushoz, a mi reménységünkhöz. Első katekézisében a Teremtés könyve első fejezetének első és második szentírási szakaszaiból kiindulva az Isten lelke lebegett a vizek felett témáról elmélkedett. A mai katekézissel egy olyan elmélkedés sorozatot kezdünk, amelynek témája a lélek és a jegyes az egyház, a Szentlélek vezeti Isten népét Jézus a mi reménységünk felé, fogalmazott Ferenc pápa majd hozzátette. Ezt az utat üdvösségtörténet három nagy korszakán keresztül fogjuk megtenni, az Ószövetségen, az Új Szövetségen és az Egyház korszakán keresztül, mindig Jézusra, a mi reménységünkre szegezve szemünket. Ezekben az első katekézisekben, melyekben az Ószövetségben szemléljük a lelket, nem bibliai régészetet fogunk végezni. Ehelyett annak felfedezésére indulunk, hogy ami az Ószövetségben ígéretként adatott, az Krisztusban teljesen megvalósult. Olyan lesz, mintha a nap útját követnénk hajnaltól délig, fogalmazott Ferenc pápa majd hozzátette. A Szentírás első két versével kezdjük. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Isten lelke úgy jelenik meg előttünk, mint az a titokzatos erő, amely a világot a kezdeti alaktalan, sivár és sötét állapotából rendezett és harmonikus állapotába viszi át. A lélek ugyanis harmóniát teremt. Harmóniát az életben, harmóniát a világban. Más szóval ő az, aki végbe viszi az átmenetet a káoszból a kozmoszba, vagyis a zűrzavarból a szépbe és a rendezettségbe. Ez ugyanis a jelentése a görög kozmosz szónak és a latin mundus szónak is. Valami szépet, rendezettet, tisztát, harmonikusat jelent, mert a lélek a harmónia, hangsúlyozta Ferenc pápa katekézisében. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egrieseki Palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és megannyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott, ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez közelebb áll. Demeter József szobrászt, fafaragót hallják.
A Csíksomai Mária, amit mondhatom, hogy elég későre faragtam meg, addig igazán Európából, az osztrák, Ausztria meg Olaszországba készítettem az ottani kegyszobrokat, és a Csíksomai Máriát, amit 2012-ben faragtam meg.
Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor Mátra Szent Imrei plébániai kormányzó megnyitójában Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott: az igazi művészet, kalauz, elvezet mindannyiunkat Istenhez.
Művész úr szobrai meg fogják látni, mindannyian meditációt sürgetnek, sőt a martiológia és a hagiológia megismerésére ösztönöznek mindannyiunkat. Függetlenül attól, hogy a deszakralizáló európai korfelfogásunk Restelli nevén nevezni a keresztény értékeket. Becsülöm a művészt, aki, mint az igazi művészet maga is, mindig szabadabb a múló külső hatásoktól.
A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Szent Orbánnak, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének tiszteletére mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek a Monoki plébánia templomban május 25-én. A szentmise elején Szemenyei Péter plébános mondott köszönetet a főpásztornak azért, mert felújították a vértanú erekje tartóját, így néhány év távollét után az erekje visszakerült eredeti helyére, valamint azért, mert az érsek hozzájárulásával Szent Orbán vértanú tisztelete egyre inkább elterjedt a környékbeli településeken. Prédikációjában Ternyák érsek a vértanúságról beszélt. Azok, akik Krisztus hiteles tanúi, nem csak szavaikkal és tetteikkel, hanem életüket adva tettek tanúságot az evangélium mellett, és Krisztus kegyelméből merítettek erőt szenvedéseik elviseléséhez. az utóbbi évtizedekben elterjedt, hogy a 14. Kelemen pápa által az andrási grófoknak ajándékozott erekje tartó Szent Orbán pápa földi maradványait tartalmazza. Az ajándékozási okirat valójában egy másik személy, Szent Orbán vértanú csonterekjéinek hitelességét tanúsítja. A templomban latin és magyar fordításban elhelyezett irat azt is megemlíti, hogy az erekjét a Szent Priscilla temetőből emelték ki a többi vértanú közül. Ternyák Csaba érsek a mindenkori monoki plébánosnak a Szent Orbán vértanú erekje őre címet adományozta, s megbízta, hogy méltó módon viselje gondját az erekjének. Idén is több településre eljutott a monoki templom Szent Orbán erekjéje. A zempléni településeket érintő kezdeményezés 1993-ban indult útjára. Azóta évről évre végig hordozzák a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok védőszentjének erekjéjét. Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 egyesület elnökét, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
2013 volt az az év, amikor első alkalommal megrendeztük a Szent Orbán zarándoklatot, ebben nagyon aktív szerepet vállaltak a Tokai Bor barátnők egyesülete, és hát azóta évről évre ezt a zarándoklatot igyekszünk megszervezni. Hát a Covid időszak az egy kicsit megszakította ezt a programot. A fő célunk és szándékunk, hogy Szent Orbán, akinek csodálatos erekéje monokon a Sarlós Boldogasszony templomban található, immáron 250 évnél több ideje, hiszen 1771-ben került ez a fantasztikus erekje monokra, az akkori főúr Andrássy István grófnak a tulajdonába pápai adományként. Mi 2013-ban határoztuk el ezt, hogy ebből egy kultuszt próbálunk teremteni. Tavaly évben létrehoztunk egy egyesületet, Szent Orbán 1771 egyesület néven, azzal a határozott szándékkal, hogy ezt a kultuszt még népszerűbbé igyekszünk tenni, még ismertebbé tenni. Nagyon fontos feladatunknak érezzük, hogy a hitünket, magyarságunkat, ennek a régiónak a tiszteletét, ismeretét, szeretetét közvetíteni tudjuk. Ne csak monok falain belül, hanem egész Tokajhegy alján, és azt szoktam mondani, nem csak egész Tokajhegy alján, de egész Magyarországon, sőt határainkon túl is, azért, mert az itteni emberek munkáján a gyümölcse, a tokai bor megérdemli azt, hogy az egész világ tudja és ismerje. És ha van egy ilyen csodálatos erekje monok plébániájának a birtokába, akkor úgy érezzük, hogy nagyon fontos feladatunk, sőt, ha nagy szavakat akarok használni, de őszinte szívvel mondom, küldetésünk ennek az ismertététele, akkor tegyünk meg mindent ennek érdekében.
A zarándok körnek állandó települései vannak, vagy mindig máshova jut el az erekje?
Hát két naposra szoktuk ezt a zarándoklatot szervezni. Nyilvánvaló, hogy monok a kiinduló pont és a végső pont, és akkor eljut Tarcalba, eljut Sárospatakra, Olaszliszkára, volt már Hercegúton, Erdőbényen. Nincsen meghatározott település, elsősorban azokra támaszkodunk, ahol az együttműködés már kialakult, de a vágyunk az, hogy nagyon sok helyre és sokan igényeljék azt, hogy Szent Orbán őket is meglátogassa.
Kondi Parkot adtak át Nagykállóban. A Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárai a most átadott eszközök útján igyekeznek mozgásra ösztönözni a gyerekeket. Az ülő életmód és a digitális eszközök használata jelentősen korlátozza a mindennapi mozgás minőségét és mennyiségét is. Dr. Gánic Endrét, a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye főhelynökét hallják.
Nyíregyházi Egyházmegye, Görögkatolikus Egyházmegye igyekszik minden egyes intézményében a gyermekek számára biztosítani azt, hogy a tanulmányaik mellett itt az általános iskolában a testi fejlődésük is biztosítva legyen. Ahogy szokás mondani, ugye épp testben, épp lélek. Ez a Kondi Park is azt a célt szolgálja, hogy akár a testnevelés órán, akár óraközi szünetekben, vagy azt követően is a gyerekek ki tudjanak szabadulni a zárt falak közül, és itt akkor a testi fejlődésüket, egy kis kikapcsolódás, szórakozási lehetőséget kapjanak. Nyíregyházi Egyházmegyének tényleg kiemelten fontos az, hogy a gyermekek teljes körűen lelkük és testük egyaránt fejlődni tudjon. A testi rész persze nem azt jelenti, hogy a lélek az hátrányt szenvedne, hiszen a testnek a fejlesztése, az épp testnek a megléte, az alapvetően szükséges ahhoz, hogy a gyerekek lélekben is tudjanak növekedni.
Végül Kisandorné Kondás Máriát, az intézmény igazgató helyettesét hallják.
A gyerekek mindennapjaihoz nagyon sokat tesz hozzá, hiszen szünetekbe kijöhetnek ide a focipályára, illetve most már a Kondi Parkba is mozogni. Rendkívül fontos ez a gyerekek számára, hiszen már a felső tagozatosok is 6-7 órát töltenek az iskolapadban naponta. A testnevelés óráink megtartását is nagyban segíti, színesíti, gazdagítja, hiszen 13 féle különböző mozgásformát valósíthatnak meg a gépeken a gyerekek. Természetesen mindannyiszor pedagógus felügyelete mellett értem ezt mind a szünet idejére, mind pedig a testnevelés órákra. Szabad levegőn vannak, mozognak, kikapcsolódnak, rendkívül fontos a testi és lelki egészségük szempontjából egyaránt.
A Mezőkövesdi Jézus Szíve templom búcsúja június 2-án 10 órakor kezdődik. A főcelebráns Orosz Lóránt Ferences atya, a Szentkúti Kegyhely igazgatója lesz. Az előesti szentmise szombaton este 6 órakor kezdődik, a főcelebráns dr. Artner Péter ezüstmisés atya lesz. Harmadik alkalommal rendezik meg a Dicsőítő Sziget keresztény könnyűzenei fesztivált a Budapesthez közeli Sziget Monostoron június 23-án. Idén 8 előadó koncertjével, mintegy 24 további formáció közreműködésével, zenész szentmisével és istentisztelettel, pódiumbeszélgetéssel várják az érdeklődőket az utolsó tanítási hét vasárnapján reggel 9 órától. A lassan hagyományosnak nevezhető nyárelei fesztivál különlegessége, hogy keresztény és világi előadók egyaránt színpadra állnak, akik hasonlóképpen az örök szépségből merítik ihletüket. Az idei rendezvény mottója szívünk együtt dobbanjon. A festői szépségű Szentendrei sziget és az el nem múló értéket közvetítő muzsika valódi kikapcsolódást ígér minden generációnak, rögtön a vakáció kezdetén. A részletes programot a www.dicsőítősziget.hu oldalon lehet megtalálni. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálhatják az interneten, az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Thank you. régió sportja.
Kvalifikációs uszonyos úszó országos versenyen vettek részt a debreceni Búvár klub sportolói. A Mozdulj Debrecen sportolás népszerűsítő kezdeményezéshez városszerte csatlakoztak az iskolák. Vízi komplexum és strandépül Kazincbarcikán. Talentnapot tartottak a Putnoki Sajó Völgye focisulinál. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kvalifikációs, uszonyos úszóországos versenyen vettek részt a debreceni Búvár klub sportolói. Kókai Dávid tanítványai nagyszerűen szerepeltek, ugyanis 50 éremmel zártak, ezzel pedig az országos mezőny élén végeztek. A megméretetés azért is volt sokak számára fontos, mivel ez volt az utolsó lehetőség a junior és korosztályos versenyzőknek, hogy kvótát szerezzenek a felnőtt világbajnokságra, illetve a junior Európa-bajnokságra. A Mozdulj Debrecen sportolást népszerűsítő kezdeményezéshez városszerte csatlakoztak az iskolák. A tanév megkoronázásaként június 2-án Mozgás Karnevál néven rendeznek sportnapot a diákoknak az Olá Gábor utcai sporttelepen. Pap László polgármestert hallják.
44 iskola, általános és középiskola kapcsolódott be oktatási intézményembe a programba már az elmúlt időszakban, tavaly ősztől kezdődően, ami azt jelenti, hogy egy nagyon jó alap a tovább lépéshez, a fiatalokat sikerült mozgásra ösztönözni, mozgásra bírni, és hát egy mozgáskarnevál ötlete fogalmazódott meg a szervezőkben, június 2-án kerül majd sor erre a nagyszabású rendezvényre.
A Mozdulj Debrecen mozgalom 70 ezer embert mozgatott már meg a városban, az iskola program pedig heti 2 mozgásfejlesztést nyújt a diákoknak, szakmai koordinátoroknak. Széles Diana alpolgármestert hallják.
És azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon jól sikerült mozgásfejlesztés, amit igazából szakmai részben is szeretnénk segíteni a Mozdulj Debrecennel, és ez a hosszú távú tervünk is, hogy ne csak a mozgásfejlesztő órákon legyen szeretett a mozgás, hanem a testnevelés órákon is.
Most pedig Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Rengeteg olyan eszközt hozzunk, amely készségeket fejleszt, gyorsaságot, egyensúlyt, ninja parkok, célba rugó, célba dobó eszközök, vízifoci, élő darts, tehát nagyon-nagyon sok olyan eszköz, amivel szeretnénk szintén a sportolást, az egészséges életmódot, a játékot népszerűsíteni.
A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet mérései a koronavírus járvány után a diákok csaknem 3/4-nél mutattak tartási problémát, ez egy évvel később is több mint felüknél gond volt. Ezen jelentősen javíthat a rendszeres testmozgás. Pap Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját hallják.
Ezek nem klasszikus tornaórák, játékos formában zenére és mindenféle egészségfejlesztő terápiák modelljei alapján kidolgozott programról beszélünk. Játékosak, nagyon élvezhetőek, és azt tapasztaltuk, hogy önkéntes jelentkezés után egyre nagyobb a részvételi arány.
Vízi komplexum és strandépül Kazincbarcikán. A beruházásról Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
Valóban onnan kezdeném, hogy alapvetően az úszoda kérdésköre mondjuk 10 évvel ezelőtt egy nagyon élénk közéleti téma volt, mert sokan használták az úszodát, nagyon népszerű volt, de a kor követelményeinek műszaki állapota, jövője nagyon erősen kérdőjeles volt, és mi is, az egyesületek, sportolók, mindenki közösen kereste azt a megoldást, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy az utánpótlásnak, tehát a vízilabdásoknak is, az úszóknak, de a köz számára is egy olyan úszoda valósuljon meg Kazincbarcikán, ami azt gondoljuk, hogy egyedülálló, azt gondoljuk, hogy egyébként hosszú távon gazdaságosan fenntartható, és egy olyan kis ékszerdoboza lesz ennek a városnak, ami hosszú távon gyakorlatilag egy olyan értéket is ad ennek a városnak, amely azt gondoljuk, hogy az egyébként is nagyon jó megítélését tovább emeli. És nagyon sokat beszéltünk róla, nyilván maga a konstrukció, amíg megszületett, magukat a támogatókat megszerezték hozzá, megszereztük közösen hozzá, ugye a Borsodken Bangu a támogatása, közös együttműködési dokumentumok aláírása, tehát ennek egy hosszú folyamata volt, és a város lakói is érezték azt, hogy ennek akkor lesz egy mondjuk úgy valóságos tartalma, amikor már materiálisan, tehát hogy fizikálisan igazából megfogdossák az emberek, és látják, hogy kinő a földből, hiszen már hosszú-hosszú évek óta csak beszélünk róla, papírokat mutatunk, de most a bejárások kapcsán azért látszik és visszatükröződik az arcokról az a megelégedés és az a nyugalom, amely gyakorlatilag a kivitelezőnek, a megrendelőnek, nekünk, mint városvezetőknek is egy ilyen biztonságot ad, hogy jó az irány, hiszen egy olyan komplexum építése valósul meg, hát mint valami kisebb csoda. És ez az, ami azt gondolom, hogy az első olyan üteme, amely kapcsán az a hosszú-hosszú évek alatt lévő munka, amiben nagyon sok szakembernek, nagyon sok mindenkinek benne van a munkája, most elkezd kicsúcsosodni, és egy ilyen elismerésben, adott esetben lájkokban és nagyon pozitív visszajelzésekben is megnyilvánul már most a közösségi médiában, beszélgetésekben is, és mindenhol a városban. Az egyesületi körökben, a tervezőnél, és valóban az odalátogatóknál is talán az első, ami megfogja az embert, az magán a helyszín. Mert a vízi komplexum nem csak abban egyedülálló, hogy ugye egy 50 méteres medencéhez két tammedence, ami már kezd ritka lenni egyébként, pláne itt Észak-Kelet-Magyarország vonatkozásában. Ehhez majd a későbbiekben egy kültéri medence, ehhez egy rekreációs rész, ehhez lelátó, tehát ez így egyben, egy helyen, nagyon-nagyon ritka metszet, és ennek a sportszakmai és a közszámára is fontos értékén túlmenően maga az, hogy milyen millióbe került behelyezésre tulajdonképpen ez a komplexum, az valóban egy non plusz útra, tehát még nagyobb értéket ad neki. Tehát az, hogy kinéz az ember a lelátóról, vagy a medencéből kiszállva kinéz, és ott a csónakázó tavat, a ligetes részt, az erdőt, tényleg azt a nyugalmat, és persze messzebbről már a várost is látja, ez egészen különleges hangulatot ad magának a létesítménynek, és ez az, ami azt gondolom, hogy maga át a bejáráskor is az odalátogató városlakókat is első körben megfogta, hogy nem csak fotón néz ki ez nagyon jól, hanem ez élőben is azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagyot mutat. Fontos volt az, hogy maga a létesítmény későbbi fenntartása, ugye az egyesülettel, a finanszírozókkal és maga az önkormányzattal gazdaságosan kiszámítható legyen, ami azért lássuk be manapság ugye az energiapiacot tekintve, meg ami az elmúlt években is történt, azért ez egy nagyon nehéz feladat, de minden olyan dolgot igyekeztek beépíteni magába a rendszerbe, maga a műszaki tartalmába ennek a létesítménynek, ami egy gazdaságos hosszatávú működtetésre irányozza elő ezt a vízi komplexumot. És ezen túlmenően van az, hogy maga a millió is, hogyha az ember belép, akkor milyen. És nagyon örültem annak, hogy mint a Borsod-Kenvanhuának, mind egyébként a vízisportot megtestesítő delfineseknek, ott a vezetőségnek és tagjainak is, és mind a városnak a brandje igazából szintén egy közös metszetet tud találni ebben a létesítményben, hiszen az újdonság ereje, a színessége, a praktikumai, maga a leegyszerűsített formái valóban egy olyan milliót adnak a létesítményen belül, ami egyedülálló.
Szitka Péter elárulta azt is, hol áll jelenleg a beruházás kivitelezése.
Az első ütemével elkészültek, a második ütemnél gyakorlatilag szintén a munkaterület átadása, a szerződéskötések, a közbeszerzés mindenen túl vannak, és annak a kivitelezési munkái is elkezdődtek, ami gyakorlatban ugye igazából a jövő év mondjuk úgy második felében maga a vízi komplexum a kültéri medencével egységesben átadásra kerülhet. Ez az az időpont, amikor maga ez a létesítmény megnyílhat a köz számára, tehát ez lesz az első, amikor gyakorlatilag a kis lurkók is meglátogathatják a medencét, egészen a versenysportolóig is mindenki, aki egyébként a vízben csobbanni szeretne és úszni szeretne. Úgyhogy igazából ez az ütemezés a kitűzött menetrend szerint megy előre, és merem remélni is, hogy így megy, hiszen az a típusú munka, amit egy alapvetően az iskolákkal, a tankerülettel és nyilván az egyesület szakembereivel közösen tettünk, hogy minél többen még a most meglévő úszodánkba is jöjjenek le az iskolákból, évfolyam, több évfolyamot is gyakorlatilag testnevelési órák keretén belül úsztatunk, tehát ez, itt több ezer gyerekről van szó. Ő nekik a vízhez szoktatása, és annak a természetességének, hogy egy vízisportban ők részesei lehetnek sikereknek és különböző edzéseknek, azt igyekszünk minél intenzívebbé tenni. Ennek pontosan egy nagyon egyszerű célja van, amikor alapvetően maga a vízikomplexum átadásra kerül, akkor minél több olyan felkészült fiatal legyen, aki már egyébként birtokba tudja venni sportolás céljára, és a későbbiekben hozzájuk minél többen tudnak majd csatlakozni.
Talentnapot tartottak a napokban a Putnoki Sajóvölgy a foci sulinál. A részletekről Kriston István képzési igazgatót hallják.
Igazából a legfontosabb célunk az az volt, hogy a gyerekeknek nyújtsunk egy plusz képzési formát, illetve egy plusz olyan motivációs dolgot, hogy azért ebbe a programba bekerülni. Én úgy gondolom, hogy azért az egy, ha nem is kiváltság, de azért én szerintem nagyon jó dolog az, hogyha a gyerekek ebbe a rendszerbe részt tudnak venni. Természetesen azért ezt a programot úgy találtuk ki, hogy ez nyitott ez a rendszer. Nyilván itt azért döntő a tehetség, az edzéslátogatottság, akarati tényezők, és nem mellékesen az, hogy az edzéseken, illetve a mérkőzés milyen teljesítmény nyújtanak a srácok. Nagyon fontos én szerintem, hogy nem csak hétfőként, mint főállású edző tudunk együtt lenni, hanem ezen alkalmakkor igazából a Sajó vagy a foci sulinak a edzői stábjának a döntő többsége képviselteti magát, és azért itt tudunk egy picit többet szakmázni, tapasztalatokat cserélni egymással, és onnantól kezdve szerintem még működőképesebbé tudjuk tenni a rendszert. Úgy tervezzük, hogy két hetente fogjuk össze szedni ezeket a srácokat a különböző korosztályokból, és onnantól kezdve majd meglátjuk, hogy mennyire működőképes így a rendszer. Természetesen, amikor iskola szünetek vannak, hogy itt a téli, tavaszi, őszi, illetve nyári szünetek, akkor természetesen szeretnénk egy picit sűrűbbre tenni ezeknek a foglalkozásoknak a részeit. Az Elek Ákossal adtunk egy vászt az egész történetnek, és onnantól kezdve a mai edzés még igazából a gyakorlatokat mi terveztük, de onnantól kezdve a következő edzéstől minden edzőnek tevékeny részt fognak bevenni a gyakorlat tervezésekbe, illetve már most is a mai edzésem a gyakorlatvezetéseket, azokat mind az edzőink hajtják végre.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!